Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Általános egészségfelmérést, azaz a menedzser szűrést indítja el a kormány januártól, és a munkáltatókat tennék érdekelté abban, hogy dolgozóik részt vegyenek ezen. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Hír TV-ben elmondta, az egyéneket nem köteleznék a részét erre, főként olyanokra, amelyek invazív beavatkozással járnak, mint például a végbéltükrözés vagy a nőknél a mammográfia. A megengedett mérgező anyagok sokszorosát, volt, hogy 229-szeresét találták a sejn és a temú termékeiben. A hírre egyelőre csak előbbi reagált, miszerint együttműködnek a nemzetközi ügynökségekkel a biztonsági teszteknél. Kormányellenes tüntetést tartottak két ellenzéki párt felhívására Pozsonyban még kedden. A megmozdulás résztvevői a Szlovák Kulturális Tárca vezetés által végrehajtott személycserék ellen tiltakoztak. A napokban menesztették a Szlovák Nemzeti Színház és a Szlovák Nemzeti Galéria vezetőjét is. Elfogató parancsot adott ki Németország egy ukrán búvároktató ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy tagja volt az északi áramlat gázvezetéket felrobbantó csapatnak. A német média szerint az ügyészség két további ukrán állampolgárt, egy férfit és egy nőt is gyanúsít, akik búvárként vehettek részt a gázvezeték megrongálásában. A dróntámadás után rendkívüli állapotot hirdettek az oroszországi Belgorod megyében. A határos Kurszki régióban az ukrán erők a múlt héten meglepetésszerű betörést indítottak, és állításuk szerint csak nem 1000 négyzetkilométer orosz területet vontak ellenőrzésük alá. Az ukrán főparancsnok szerint az ukrán erők több mint 100 orosz hadifoglyot ejtettek a Kurszki régióban. Vladimir Putyin visszavonta az Ukrajnának tett békeajánlatát. Az orosz elnök ajánlata már nincs terítéken, miután Ukrajna megtámadta az orosz Kurszki határvidéket, között a Kreml egyik illetékese a Sky News beszámolója szerint. Dmitri Poljanszki, orosz ENSZ képviselő a szervezet székházában azt mondta, ez egy olyan lépés, amelyet Ukrajna később megbán. 20 milliárd dollár értékű fegyver eladását hagyta jóvá Izraelnek az amerikai kormány. Ebben több mint 50 F-15-ös vadászgép és középhatótávolságú levegő-levegő rakéta, harckocsi lőszer, továbbá nagy robbanóerejű gránátok és taktikai járművek is szerepelnek. Két francia vadászpilóta vesztette életét, miután Rafale repülőgépeik összeütköztek a levegőben az ország keleti részén. A tragikus hírről Emmanuel Macron elnök számolt be. A WHO globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti határánál terjedő Mpox vírus törzs, vagyis közismertebb nevén a majomhimlő mutációja miatt. Tedros Adhanom Ghebreyesus, az egészségügyi világszervezet főigazgatója azt mondta, aggodalomra ad okot, hogy a vírus egy halálosabb törzse 4 eddig nem érintett afrikai országot is elért. A világon minden ötödik gyermeknek ma kétszer annyi szélsőségesen meleg napot kell elszenvednie, mint 60 évvel ezelőtt, derül ki abból a jelentésből, amelyet az ENSZ gyermek alapja az UNICEF tett közzé. A szervezet szakértői emlékeztettek arra, hogy 2023 volt minden idők legmelegebb éve, és idén ez a rekord is megdőlhet. Számításaik szerint a hőség okozta nehézségek világszerte mintegy 500 000 gyermeket érintenek, a legtöbbet Afrikában, de például az Egyesült Államokban is 36 milliót. Megfékezték az Atén mellett napok óta pusztító hatalmas tűzvészt. A görög hatóságok ugyanakkor arra figyelmeztettek, a hűség, a szárazság és az erős szél miatt a lángok újra felcsaphatnak. A keddi után tegnap is megdőlt az országos melegrekord. Az előzetes adatok szerint Baján 40,4 fok volt délután. A korábbi rekord 39,7 fok volt, amit Ásotthalmon mértek 1957-ben. A Hungaromet arról is hírt adott, hogy az elmúlt 154 év legszokatlanabb júliusa volt az idei, a mindenkori legmelegebbnek és a hetedik legszárazabbnak adódott. Műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 7 fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklet az elmúlt 20 évben, a Hunrem Balatoni Limnológiai Kutatóintézet erről tájékoztatta az MT-t. Felmérésük azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik, a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. Vasárnapig vizet osztanak a MÁV-volán csoport utasainak. a nagyobb vasútállomásokon 10 és 17, a buszpályaudvarokon 12 és 14 óra között lehet hozzájutni egy-egy palack ásványvízhez. Végül az időjárásról. Ma is sokat süt a nap, a fátyol és gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar, gyenge marad a szél. A csúcshőmérséklet 34-36 fok körül alakul. Vasárnap estig 3-fokú hőségriasztás van érvényben. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Augusztus 15-én csütörtökön szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Debnár Ádám és a technikai munkatárs Kassinger Jenő nevében is. Napindító pozitív gondolatunkat Rice Davis angol nyelvű Velszi író fogalmazta meg. Ő a következőket mondta. Hiszek abban, hogy ha munkádat lelkesen, érdeklődéssel csinálod, akkor az élettől megkapod a legjobbat, amit remélhetsz. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Máriák ünneplik névnapjukat. A katolikus egyházban Szűz Mária mennybevételének emléknapja, azaz Nagyboldogasszony szent ünnepe van. Műsorunk folytatásában javaslom, most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen délután 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan hangképes műsorajánlónkat követően megismételjük a múlt héten szombat reggel elhangzott reggeli beszélgetés című műsorunkat, amelynek mai adásában Alsó Zsolca szódását ismerhetik meg. A közelmúltban Avai Miklós Egyesület szervezésében a zsolcai szódás Kis László életét mutatta be Farkas Ferenc, nyugalmazott iskolaigazgató, helytörténet kutató. Nos, az ő előadását szerkesztettem adásban, és következzen most a műsorom rövid kis ajánlója.
Aztán kért még egy pohár szódát. Azt is kortyolgatta, és rákérdezett, hogy mondja, fiatal ember, nem szeretne maga szódavizet gyártani? Úgy, hogy elő is állítja, és forgalmazza is. A Kis Lászlóval megfordult a világ, mert eszébe jutott az, hogy a nyomorúságból az igazán kivezető út ez lehet. De az is eszébe jutott, hogy a megtakarított pénz egy vállalkozás indításához az nagyon kevés, és az aggályait el is mondta ennek az úriembernek.
9 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Segíthetünk című műsorunk, amelyben a 6. országos roma lelki gyakorlatról beszélgetünk Bángi Magyar Annával, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével, és Oroszné Obbágy Ritával, a görögkatolikus cigánymissziós koordinációs iroda vezetőjével, a Miskolci Egyházmegye cigánypasztorációs megbízottjával. Adásunk végén pedig véradási helyszínekről is szó lesz. Nos, következzen most műsorunk rövid bejátszása, amelyben Oroszné Obbágy Rita beszél.
Szeretetben, közösségben, testvériességben próbálunk megélni alkalmakat. És azért hangsúlyozom azt is, hogy csak alkalmakat, mert az nagyon nehezen megy, hogy ez egy ilyen mindig fenntartható, már eufórikus dolog legyen, de vannak olyan pillanataink, amikor nagyon erősen érezzük azt, hogy az Istenben, a Szentlélekben egyek vagyunk. Ez a pasztoráció lényege érzésem szerint.
Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, hogy 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán kilátó című összeállításunkban a Zsámbéki templom felújításáról, újjáépítéséről szólunk. Ajánlunkban Kelemen Bálint építész, tervező beszél.
Egy olyan tégla kiegészítést alkalmaznánk itt, ami a kőszínéhez nagyon hasonló. Ennek különben a haszna még az, hogy egy rom, egy kőromnak a széle nagyon cizellált, nagyon töredékes, és ahhoz egy kis vékony téglával nagyon jól lehet alkalmazkodni, nagyon jól lehet illeszkedni a hézagokhoz, benyújtani az egyes tégladarabokat. És nagyon szépen ki fog írajzolódni a régi, az új foglalatában.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban török-szentmiklósi és kisújszállási frekvenciáinkon Napról napra és Térkép című regionális magazinműsoraink szólnak, amelynek első felében az idézőjeles esés iskolájáról lesz szó. Majd az adás második felében folytatjuk beszélgetésünket Erdélyi Krisztinával, az Egervárosi Úszóklub és a Kisbéka mozgásfejlesztő tanoda terapeutájával. A folytatásban pedig arról szólunk, hogy a növekvő igények miatt új óvodai fejlesztőcsoport létrehozásáról döntött a Gyöngyösi Képviselőtestület. Bejátszásunkban Molnár Lászlónét, a Gyöngyösvárosi Óvoda vezetőjét hallják.
Eddig ez úgy működött, hogy a gyógypedagógus heti 2 alkalommal kivitte a gyereket és megtette a fejlesztést, amit előírnak. De hát látjuk, hogy ez sokkal többet igényel, és ementén úgy gondoltuk, és így a képviselőtestület oktatási bizottság előzetes támogatásával maximálisan támogatta ezt a lehetőséget. És ezt most a nyár folyamán fogjuk kidolgozni a gyógypedagógusokkal, éppen ma is erről beszélgettünk.
10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása, amelyben a madarak ma Magyarországon és a klímaváltozás lesznek a témák. Haraszti László ökológussal, ornitológussal Sáji András beszélget. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
Ez egy nagyon veszélyes időszak, mert a macskák akkor ugye nagyon jelentős.
Nem is szeretjük a macskákat, igen, emiatt.
Hát emiatt, igen, ez a hangsúlyos, hogy emiatt, mert egyébként lehet szeretni a macskákat, én nem szeretem, de azért nem, ez egy mellékes kérdés, de a világméretekben az a pusztítás, amit a házi macskák végeznek, a hüllők, kétéltőek, madarak és az emlősök tekintetében, azt nem lehet elképzelni. Tehát itt 100 milliós tételekről.
Igen.
Hú, borzalmas.
10 óra 45 perctől a Lélekszava egyházi kisszótárunkban megismételjük Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a belső szabadságról. Rövid ajánlónkban is most ő beszél.
Egy nagy szabadsági fokot ugrottam életemben, amikor odaadtam a szűzanyának az életemet, bizonyára ismerik a kedves rádióhallgatók, Monforti Grignon Szent Lajosnak a Mária által Jézushoz című könyvét, amiben az első 100 oldalon leírja Grignon Szent Lajos, hogy mit fogunk tenni, a második 100 oldalon pedig a 33 napos lelki gyakorlatban fölkészülünk arra, hogy a szűzanyának teljesen odaadjuk az életünket. Ezt tette meg Szent II. János Pál pápa is, meg sok más szent is, és ezért lett az ő pápai elmondata a Totus Tus Mária, teljesen a tiéd Mária.
11 órától műsorváltozásra hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, hiszen ekkor kapcsoljuk majd az Egri érseki papnevelő intézetet. ahonnan búcsúi szentmisét közvetítünk. Terveink szerint délben kapcsolunk majd vissza rádiónk a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, amikor is a harangszót követően úrangyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal rádiónk EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Nagy Boldogasszony ünnepéről beszél dr. Katona István, nyugalmazott EGRI segédpüspök atya. Majd köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Máriákat és a ma születésnapjukat ünneplőket, és a folytatásban fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évfordulónaptárát. A 13 órai híreket követően pedig Hallgassuk Együtt címmel könnyű zenei válogatásunk szól Kónya Éva összeállításában. Nos, ennyit előjáróban további programkínálatunkról. Újabb műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a délelőtti órákat. Műsorainkhoz jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok!
Reggeli beszélgetés.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Műsoromhoz jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok! A meleg nyári napokon nincs jobb dolog, mint egy frissítő, hűsítő riportot hallgatni. A most következő hanganyag megfelel ennek, hiszen a közelmúltban az Alsó-Zsolcai Vai Miklós Egyesület szervezésében a zsolcai szódásról, Kislászlóról tartott előadást Farkas Ferenc nyugalmazott iskolaigazgató, helytörténet kutató. Az előadás alatt az első sorban ült a főszereplő idősebb Kislászló fia, ifjabb Kislászló, aki időközben 93 éves lett, és akit a Szent István Rádió kedves hallgatói tiszteletbeli hajós kapitányként már jól ismernek. A most következő percekben javaslom, hogy ismerjük meg a zsolcai szódás életét. A hanganyag elején Farkas Ferenc helytörténetkutató, József Attila és Kislászló gyermekkori emlékeit állította egymással párhuzamban.
A kisgyerekkorunkat összehasonlítsam. Nyilván teljesen más életutat jártak be külön-külön, de a kisgyerekkoruk az nagyon-nagyon hasonló volt. Miben? Elsődlegesen is abban, hogy mind a ketten nagyon szegény családba születtek. József Attila egy három gyerekes családba és Budapesten, Kislászló pedig egy négy gyerekes családba és Alsó-Zsolcán. Mind a ketten nagyon szegények voltak, majd hogy nem nyomorban kezdődött az életük. József Attila ezt meg is írta annak idején a Kedves Jocó című nagyon korai versében, amiben kifejezi azt a vágyát, hogy mennyire szeretett volna gazdag lenni és egyszer livasültet enni. Kislászlóéknál ugyanez volt a helyzet annak idején, ők is szerestek volna libasültet enni. Attila a korabeli budapesti legnevesebb cukrásztól, Kuglertől 5 forintért, az óriási nagy pénz volt akkor, 5 forintért szeretett volna Kuglert vásárolni, hogy süteményhez juthasson. Kislászló pedig örült volna annak, ha az itteni búbos kemencében az édesanyja, vagy akárki az rokonok és ismerősök közül egy finom kalácsot sütött volna neki. Jó ruháról ugyanúgy álmodoztak mind a ketten.
nem jutott nekik, mert eléggé kopottas, viseltes volt az öltözékük. Még egy fontos dolog van, hasonlított a kora gyermeki sorsú, mind a ketten voltak disznópásztorok. Attila is, és a kis László is. Mint hogy a kis László édesapját behívták az első világháborúba, ami annyi magyar családnak az életét tette tönkre, legalább 4 évre, de annál hosszabb időre is, ezért a család igen nehéz körülmények között élt, és Laci ekkor, elnézést, hogy így hívom, de hát így apostrofálom, nem mondom mindig, hogy idősebb kis László, mert akkor még nem volt idős kis László, tehát 9 esztendős volt mindössze, és az édesanyja odaadta az akkori sajontúli tanya tulajdonosának, Haller Istvánnak, Bent Kosztos cselédnek. Ez azt jelentette, ez érdekes státusz, Bent Kosztos cseléd, hogy nem kellett otthonról magával elemózsiát vinni akkor, amikor a malacokra vigyázott, hanem ott kapta meg az ennivalóját, így otthon egy éhes szájjal kevesebb maradt. Később, amikor az édesapja az első világháborúból és az azt követő hazifogságból hazakerült, akkor már nyilván a család egy kicsivel jobb körülmények közé került, hiszen volt kenyérkereső, de sok munka lehetőség nem volt, ezért nagy kepébe aratást vállalta. Képzeljék el, ilyen időben aratni, és a kis Laci akkor már nem kondás volt, hanem marokszedő gyerek. El lehet képzelni, hogy ilyen forróságban mit jelentett a határban markot szedni. Sokszor annyira elfáradt, hogy még azt az ebédet se akarta megenni, amit az édesanyja kivitt nekik, mert inkább az alatt az idő alatt is bebújt a kereszt tövébe, vagy valamilyen árnyékos helyre, és ott pihengetett. Feltett szándéka volt ennek a gyereknek, kezdett nyilladozni az értelme, hogy ezt a nyomorúságos életet ő végigélni semmi módon nem szeretné, hanem valahogy, valamilyen módon, nyilván elsősorban munkára gondolt, ebből valahogy ki kell törni. Hát munka lehetőség az első világháború után, meg még utána sokáig nem nagyon volt, ezért maradt ugyanennél a Haller Istvánnál a napszámos munka. Gyerekeket is, vagy fiatalkorúakat is alkalmaztak napszámba, főleg kapálásba, répakapálásba. El is szegődött a kis László napszámosnak napi 40 fillérért, és ahogy az erejéből tellett, és ahogy tudott, igyekezett lépést tartani azokkal, akik napszámba ott dolgoztak. Igen ám, de egy alkalommal lemaradt a többiektől a munkába. Hát ez sok mindentől függő, függhetett attól, hogy milyen sűrű répasor jutott neki, vagy mennyire volt kemény a föld. Tehát sok minden befolyásolta a haladását. Tény az, hogy lemaradt. A munkafelügyelő pedig, aki ott volt a kapások között, egy vesszővel egy jót végigvágott a gyerek hátán. Ekkor már 15 éves forma gyerek volt. Hát nyilvánvalóan nagyon rosszul esett neki, nem beszélve arról, hogy ez a szituáció történhetett volna másképp is, mint ahogy lezajlott. Mert bennem felmerült az a kérdés, és mi van akkor, ha ez a gyerek úgy hirtelen felindultságával, kapájával odavág ennek a felügyelőnek. Hát ebből ott a helyszínen nagy tragédia is lehetett volna akár. Szerencsére ez nem következett be, de a kis Laci önérzete nem engedte azt, hogy ő továbbra is oda járjon napszámba, és azonnal ott hagyta a munkát. Elindult Miskolcra, hogy állást keressen magának, hogy valahol. Hát napokon át keresgélt, járta a főutcát, a mellékutcát, olvasgatta a hirdetéseket. Egyik alkalommal az egyik kirakatot, ahogy nézi, meglátott egy nagy tablót, azon pedig rajta egy cigányzenekar. Ha akkor már olvasott volna Tersánszky Józsi Jenőt, biztosan felmerült volna benne, hogy hát ahogy a regénynek a hőse Kakukk Marci vállalta a cigányoknál a cimbalom hordozást, még azt a munkát is elvállalta volna azért, hogy munkához jusson. Ahogy ott nézelődik, bámészkodik, megjelent az ajtóba a tulajdonos. Lefflernek hívták az illetőt, egy étterem tulajdonos, egy kis étterem tulajdonos, és megkérdezi, hogy lenne-e kedve itt dolgozni. Hát a kis László azt hitte, hogy megfogja az Isten lábát, ma annyira szeretett volna dolgozni, és mondta, hogy hogyne, természetesen. Azt mondja, no, akkor téged felveszlek mosogatónak. És gyere holnap reggel 7 órára, legyél itt, a többit meg majd elmondjuk neked, hogy mi a tennivalód, és ha jól végzed a munkádat, akkor helyed lesz nálunk. Kislaci meg is jelent ebben az időben, és nagyon szorgalmasan hozzálátott a munkához. Olyannyira megtetszett a mozgása meg a munkája a tulajdonosnak, hogy délbe azt mondta neki, hogy nem mosogató leszel, hanem felveszlek csaposnak. És felvette csaposnak. Kis László pedig tőle telhető legnagyobb szorgalommal és igyekezettel megtanulta a csaposság munkáját, és így dolgozott, ráadásul a csapos dupla pénzt kapott, mint azok, akik a konyhán segítkeztek, és ez nagyon-nagyon jó volt. Így telt az idő, vagy 2-3 évig, és akkor már olyan gyakorlatra tett szert, hogy szeretett volna rangosabb helyen is próbálkozni és kipróbálni magát. És gondolt egyet, egy nagyot és merészet, és elment a koronaszállóba, miskolci koronaszállóba, és minthogy már kipróbálták ott, hogy hogy érti a csaposmesterséget, és felvették oda dolgozni. Nagyon-nagyon örült neki, mert több pénzt kapott, mint amennyit eddig, és igen-igen szorgalmas volt. A szállóban sokáig jól mentek a dolgok, de egyszer csak bekövetkezett a baj. Az egyik alkalmazott ferdehajlamú volt, és be akarta cserkészni. Kislaci, de akkor már ő nyilvánvalóan rendes, derék, erős fiatalember volt, meg tudta magát védeni, nem engedte, viszont annyira felháborította az esemény, hogy elhatározta, hogy felmond. Közölte is a tulajdonossal ezt a szándékot, és akkor már tájékozott volt valamennyire a miskolci vendéglátóipari egységek helyzetéről, és elment a tiszai pályaudvarra, és a tiszai pályaudvar étteremvezetőjénél jelentkezett, hogy szeretne idejönni dolgozni. Mindent őszintén elmondott úgy, ahogy vele történt, a kellemetlen helyzetet is. A étterem tulajdonos megértést tanúsított iránta, és azt mondta, hogy rendben van, felveszi ő, oda is csaposnak. Nagyon megörült Kis László, annak meg pláne, hogy azt mondta neki, hogy az étterem pincérei számára van szállási férőhely, amiért neki nem kellene fizetnie, és el tudja helyezni. Hát ennél nagyobb örömet el se tudott képzelni, mert addig gyalog járt be Alsó-Zsolcáról minden munkahelyére, és ez óriási fáradtságot jelentett. Azért el kell gondolni, hogy napi műszak előtt is, meg utána is még egy jó túrázni. Nagyon igyekezett, és nagyon jól megállta a helyét, meg is becsülték, és itt már rengeteg tapasztalatra tett szert. Étteremben dolgoztak Budapestről érkezett pincérek is. Összebarátkozott velük, és sok mindent hallott Budapestről, és arról is, hogy ott a szállás lehetőségek ugyan nem olyan könnyen adódnak, de munkaalkalom az sokkal több van, mint vidéken, és ha akarja, kipróbálhatja magát. Kis László gondolt egy nagyot és merésze, és felment Budapestre. Ott is az egyik étteremben volt csapos, utána Budapesten is volt koronaszálló, és a koronaszállóban helyezkedett el, ott is csaposnak. Egészen jól ment a sora, és hát rendkívül takarékosan élt, és egy kis pénzt is félre tudott tenni. és nem túl nagy meglepetés a hallgatóság számára, ha azt mondom, hogy ekkorra ő már felnőtt ember lett, és elérte a szerelem, úgy, mintha, hogy az egészséges embereket szokta. Egy vidéki lakodalomban megismerkedett egy sajóvámosi kislánnyal, és nagy szerelembe estek. Ez tartósnak bizonyult, és elhatározták, hogy összeházasodnak. Ez meg is történt. Mind a ketten felmentek Pestre, akkor már volt annyi megtakarított pénz, hogy egy külön bejáratú, albérleti, nagyon szerény albérleti lakást bérelni tudtak, és oda ment az ifjú pár lakni. Mind a kettőnek volt munkahelye, mert ahogy a korábbiakban már mondottam, Kis László a vendéglátóiparban már bedolgozta magát, és a felesége is elhelyezkedett vendéglátóipari egységnél. Napi 16 órát dolgoztak, és minden fillért élére raktak, rendkívül takarékosan éltek, és nagy-nagy szeretetben és szerelemben, és idő múltán készülőben volt, azaz jövőben a köztünk 93 éves ülő Laci bácsi. Hazajöttek Zsolcára, és úgy döntöttek, hogy a kisgyerekük már, bármilyen nemű legyen is, itt fog megszületni a saját házukban. Helytörténeti gyűjteménnyel szemben volt egy kis zsúbfedeles ház, és azt a Kis Lászlónak a felesége leelőlegezte. Ő itt maradt, itt született meg a kisfiúk, de a család elkülönült, mert az édesapának vissza kellett menni Budapestre dolgozni, és dolgozott is szorgalmasan. Olyan jól keresett, hogy a leelőlegezett zsúbfedeles házat egy idő múlva meg tudták vásárolni, és ki is fizették annak rendje és módja szerint. Hát dolgozott Pesterzsébeten is, aztán átkerült Pestre, az Akácfa utcába, és ott keresett a legjobban azért, mert ott kicsi volt az étterem, ott mindenes volt. Volt csapos, volt ételkihordó pincér, és volt főpincér. Tehát tulajdonképpen ezt a hármas minőségét ott nagyon megbecsülték, és egészen jól keresett. Itthon megszületett a gyermekük, és úgy gondolták, hogy hát a családnak együtt a helye, mint ahogy ez valójában így is van. És a feleség felköltözik a kis gyerekkel Pestre, és ott fognak élni a későbbiekben. Úgy is lett, csak történt egy baj. Nevezetesen az, hogy az ifjú legényke nem bírta a pesti környezetet, a lakás, és gyengélkedett, vitték orvoshoz, az orvos pedig azt mondta, hogy ennek a kislegénynek jobb lenne a vidéki levegő. A családba úgy döntöttek, hogy hát, ha ez így van, akkor az megoldható, azért, mert a Kis László feleségének a szülei Sajó Vámos mellett Kőkosár nevű tanyán, akkor még létezett, ma már régen nem létezik ez a tanya, ott éltek. Még jó munkabíró volt mind a kettő, és ezért azt mondta, hogy hát ha ez a megoldás, akkor hozzátok haza a kislegényt hozzánk, majd mi nevelgetjük. Úgy is lett, ott a kislegény néhány év alatt megerősödött, fizikailag és szellemileg sokat fejlődött, sok-sok élményben volt része a tanyasi életből, de visszakerült egy budapesti óvodába, és a későbbiekben már ott járt a városi óvodába. Amint mondottam, az Akácfa utcai vendéglőben nagyon sokféle ember megfordult, kedvelték művészek is, mert a közeli színházból, amikor szünet volt, voltak, akik szívesen átmentek oda meginni valamit, meg mindenféle ember, mint ahogy az az éttermekben lenni szokott, megfordult. Egyik alkalommal azt vette észre Kis László, mint pincér, hogy az egyik asztal mellé egy jól öltözött úriember foglal helyet. Oda megy és kérdezte, hogy mit parancsol. Ő pedig azt mondta, hogy kér egy nagy pohár szódát. A pincér egy pillanatra meglepődött, de azért nem túlságosan, hiszen sokféle kéréssel előálltak már a pincéretnek. Minden további nélkül kivitte neki a nagy pohár szódát, az illető jókat belekortyolt, és aztán üldögélt ott magának. Kislászlónak a nyelvén volt az, hogy hát nem akar mellé valami erősebbet kísérőnek, mert így a szóda magával esetleg megárthat. De aztán az is eszébe jutott, hogy hát azért a pincérnek bizalmaskodni a vendéggel nem illendő dolog, ezért nem kockáztatta meg ezt, de mégis beszédbe elegyedtek. Szót húzott, megtudta azt, hogy ez a fiatalember vidéki, hol él, mit csinált eddig, aztán kért még egy pohár szódát. Azt is kortyolgatta, és rákérdezett, hogy mondja, fiatal ember, nem szeretne maga szódavizet gyártani úgy, hogy elő is állítja, és forgalmazza is. Hát Kislászlóval megfordult a világ, mert eszébe jutott az, hogy a nyomorúságból az igazán kivezető út ez lehet. De az is eszébe jutott, hogy a megtakarított pénz egy vállalkozás indításához az nagyon kevés, ahhoz sok mindenhez kell, épület kell, kell a gép, kell, ahol előállítják a szódavizet, kellene valamivel szállítani, és így tovább, és így tovább. Tehát ez nem volt egy egyszerű kérdés, és ezt az aggályait el is mondta ennek az úriembernek, aki megmondta magáról, hogy ő szódavízgyártó szerkezeteket, gépeket készít, és forgalmaz is, és ha Kislászlónak az lenne a szándéka, hogy ezt a műveletet, ezt a szódagyártást megtanulja, és megvásárolja hozzá a gépet, akkor ő ezt biztosítaná. Mondta Kislászló, hogy mindez rendben lenne az ő részéről, egyetlen probléma van, nincs elég pénze. Azt mondta neki az illető, hogy az meg azért nem baj, mert részletre is odaadom. Nem kell hozzá más, csak egy bizonyos összeget befizet érte, meg megszerzi az összes működtetéshez szükséges engedélyt Alsó-Zsolcán, illetve ott, ahol kell, és a többi meg majd szépen ki fog alakulni. Úgy is le megalkuttak, és Kislászló lejelőlegezte a szódagyártó gépet, és megállapodtak abban is, hogy vasúton mikor fogják leszállítani ezt a szerkezetet. A megbeszélt időre minden hiánytalanul megtörtént, akkorra Kislászló kialakította a meglévő régi épületben a szódagyártáshoz szükséges helyiséget, és megtanulta a szódagyártást, és elkezdődött a munka.
Egyszerű, bár néha nem nagyon, hogyha nagy baj van, sírhatsz majd a vállamon. Hagyd, hogy így legyen, mert ennyi néha kell, nincsen minden nap, sajnos szilveszter. Most már szeretnek kell, édes, régen hozzám tartozol, hidd el, nem hagyom, hogy szétes magadtól. És néha kész röhely, mégis pont.
hogyha nagy baj van, sírhatsz majd a vállamon. Hagyd, hogy így legyen, mert ennyi néha kell, nincsen minden nap, sajnos szilveszter. Most már szeretned kell, édes, régen hozzám tartozol, hirtelen vagyom, hogy szétes manató. Szépen vasalt ingek, hidd el, jó kis móka. Bombon, két szár rózsa, rendbe hoz majd minket, száz év vár még rád.
A szódagyártás az különböző engedélyhez volt kötve, nem lehetett csak úgy nekilátni és szódát gyártani, hanem el kellett hozzá tanfolyamot létezni. Ezért az idősebb Kis László Budapesten elvégzett egy komoly tanfolyamot, ahol 10 tárgyból kellett vizsgát tenni, mindegyikből kitűnően levizsgázott, meg is kapta a bizonyítványt, ezzel igazolta ő itthon azt, hogy jogosult a szódagyártásra. A segítője kezdetben a felesége volt, aki a vele való dolgozás során tökéletesen megtanult minden munkafolyamatot, ami szükséges volt, és ő lett az egyetlen alkalmazottja nagyon sokáig, segítőt ideiglenesen alkalmazott, de valójában ketten állították elő a szódavizet Alsó Zsolcán. Ez 1938-ban volt. Hát ezt tekinthetjük a korabeli legkorábbi vállalkozásnak Alsó Zsolcán. Tehát így lett Alsó Zsolcánnak Kis László az első szódagyártó vállalkozója. Azután majd később a végén majd elmondom, hogy hogyan még volt más is. És beindult a szódagyártás szépen szolidan. Mit gondolnak, hogy történt a szállítás? Úgynevezett paraszt szekéren, lőcsös szekéren, egy tehén és egy növendék tinó volt a tehénnek a párja. Erre a szekérre rakták fel a szódás ládákat, és először csak helyben, azután pedig szépen kiszélesedett, mert jól beindult az üzlet. Volt kereslet, olyannyira beindult, hogy Kis László később le tudta cserélni ezt a fogatot lovas fogatra, és nem egy, hanem 10 faluban árusította a szódavizet, egészen csinos kis vállalkozás lett belőle. Nagyon-nagyon örültek neki, ennek az anyagi haszna is megmutatkozott, mert azt a zsúfedeles házat szétlökette, és ami most is látszik, azt a házat építette a helyére, benne a szódagyártó helyiséggel együtt. Olyan szépen fellendült a szódagyártás, és olyan haszonnal működött, hogy később, amikorra már az ifjú Kis László Miskolcra a református főgimnáziumba járt, és ott már a végzéshez közeledett 7.-8. osztályos tanuló volt, még egy Csepel motorkerékpárt is vett neki, és azzal járt be később Miskolcra. Tehát nagyon szépen alakult, minden biztató volt. Igen ám, de közben jött a második világháború, ami mindent porba döntött, ha úgy tetszik. A családok ezreit, millióit tette tönkre, ember életeket tett teljesen semmivé. A Kis László családját is igen érzékenyen érintette, mert igaz, hogy már vége felé közeledett a háború, de 1944-ben mégis behívták Kis Lászlót katonának. Nem szolgált többet 3 hónapnál, de hadifogságba esett Prágánál, és onnan pedig egy hosszú-hosszú vasúti szerelvénnyel Ukrajnába szállítottak 2000 hadifoglyot, akik a vasúti szerelvényen voltak, és az ott lévő egyik városban a vasgyárba kellett dolgozni, mint hadifogolynak. Kapták azt a biztatást, hogy akik a legjobban dolgoznak, azok hamarabb szabadulnak és hazaengedik őket. Kis László ezt elhitte, és azon kevesek közé tartozott, aki a hitében nem csalatkozott. Ugyanis nagyon szorgalmasan dolgozott, igaz, hogy a 80 kilójából 40 kilósan jött haza a hadifogságból, de mégiscsak hazajött, és utána itthon hónapok vagy egy-két év alatt helyre jött, és visszaszerezte fizikumát, és visszaállította a szódagyártást is. Ami a háború alatt nem szünetelt ugyan, mert itt, amikor 1944 őszén bevonultak először a németek, ők hamarabb, de amikor a németeket a szovjetek Zsolcáról kiüldözték, akkor a házukat elfoglalták a orosz parancsnokságnak. Ez előny is volt, meg hátrány is. Hátrány volt az, hogy a lovat szekerestől, mindenestől együtt nyilvánvalóan elvitték. De előny volt az, hogy oda orosz közkatonák zabrálni nem mehettek be, azért, mert az katonai parancsnokság volt, ezért megmaradt a szódagyártógép is, és megmaradtak a szódás üvegek is, amit Kis László korábban Sajószentpéterről, a Sajószentpéteri üveggyárból szerzett be. És akkor folyt a termelés kicsibe, éppen hogy csak csordogált, nem volt mivel kiszállítani, hiszen ló nem volt, tehén se volt már, hát mivel lehetett volna? A közöttünk lévő Laci bácsi, akkor még fiatal fiú volt, egy légnyomás sújtotta lovat befogott. Megfogta itt a határba, és úgy gondolta, hogy majd azzal ki fognak tudni szállítani szódavizet. Igen ám, de az kidőlt a sorból, az teljesen használhatatlan volt, úgyhogy el kellett csapni, és a világháború után, amikor befejeződött, akkor szereztek egy háromkerekű triciklit, és akkor már ifjú Kis László kihordta Zsolcára, azokra a helyekre a szódavizet, ahová kellett, ahol igény volt rá. Amikor az édesapja megerősödött, akkor nyilvánvalóan azt a szándékát soha nem adta fel, hogy a vállalkozását folytatni fogja, hiszen az nagyon buta dolog lett volna, és elhatározta, hogy felfejleszti. Az egész család rendkívül szorgalmasan dolgozott, a bevétel kezdett csordogálni, utána lett megint ló, lett hozzávaló kocsi, lettek szódásládák, üvegek, és elindult a szódagyártás, és forgalmazták a környéken mindenhol. Úgy tűnt, hogy sokáig nem lesz semmi gond, és a család anyagi helyzete ezáltal felvirágozhat. Az idősebb Kis László azzal, hogy ennyire előre haladt a vállalkozásával, az alsó-zsolcai gazdakörben nagy tekintélyre tett szert. Olyannyira, hogy beválasztották a gazdakörbe, és annak tagja lett, ő tekintélyes ember volt itt Zsolcán. És így ment ez egészen az államosításig, 1948-49-ig. De akkor megint bekövetkezett a baj. Az államosítás nyilvánvalóan államilag elrendelték, kezdődött a nagyoknál, és haladt lefelé a kicsik irányába. Gyárakat, bányákat, üzemeket, bankokat, mindent államosítottak, utána a középüzemeket is, és a legvégén sorra kerültek a kisüzemek is. Így sorra került a szódagyártó üzemnek az államosítására is. Válaszút elé került a család. És akkorra már Kis László érettségi előtt állt. A válaszút pedig az volt, hogy vagy kapitalistának minősítik az édesapát, hiába egy alkalmazottal dolgozott, az majdnem egy kategória volt a legnagyobb gyárossal, azt mondja, burzsúi kapitalista kizsákmányoló. Ezért a család nagyon nehéz helyzetbe került. Dilemma volt az, hogy mi legyen. Lehetőség volt arra, hogy belépnek a szövetkezetbe, mert Alsó-Zsolcán megalakult a Földműves Szövetkezet, és a Földműves Szövetkezetbe bekerülhetett úgy szakompak minden, ami a vállalkozáshoz tartozott, tehát a gépek, felszerelések, meg átvették a dolgozókat is, azt mondja, hogy dolgozhat nálam, de nálam már csak bérért, fizetésért dolgozhat, nem pedig önállóan kereshet, úgy, mint ahogy annak idején ő is, meg ahogy a felesége is tette. Hát a jelenlévők is ezt nagyon jól tudják, hogy mecsen a különbség a kettő között, és ezért úgy határoztak, hogy a feleség, Laci bácsinak az édesanyja, ő belép a Földműves Szövetkezetbe, és továbbra is fogja itthon a szódagyártást folytatni, de Laci bácsi azt mondta, hogy ő inkább más csinálna, és visszament a miskolci koronaszállóba Csaposnak, és ott dolgozott 1952-ig, amíg a üzemüket véglegesen államosították. Laci bácsi pedig dolgozott, de a szíve visszahúzta a szövetkezetbe. Nyilvánvalóan látott benne fantáziát, meg úgy gondolta, hogy Alsó-Zsolcán ez a szövetkezet olyanná fejlődik, hogy egy nagyobb és korszerű szikvízgyártó üzem alakulhat ki. Őt megtették a sajátjába vezetőnek, és ezért úgy határozott, hogy hazajön. Így is lett, visszajött és dolgozott a feleségével együtt, aki ugyanúgy megtanulta a szódagyártást, mint ő. Idősebb Kislászló és a felesége 1965-ig dolgozott, és utána ment nyugdíjba. A felesége még 7 évvel később, de mind a ketten nyugdíjba vonultak, és egy igen szorgalmas, becsületes, sokak számára példaként szolgáló élettel mutatkoztak be Alsó-Zsolca lakói előtt, ezért kellőképpen köztiszteletnek is örventek egészen a legutóbbi időkig, szerintem ez még most is így van. Sajnos már kevesen emlékeznek rájuk, hiszen azok, akik hajdan tőlük vásárolták a szódavizet, azok már nyilvánvalóan nincsenek az élők sorába. Biztosan tudom, hogy nincs jelen, de Dodi, a harangozó, besegítője volt Laci bácsi édesapjának, akkor, amikor sok-sok szódát kellett előállítani, akkor ő segített, meg még volt más valaki is, őnek ilyen neve hirtelen nem jut már eszembe. Nem tanúság nélkül való a vállalkozás, és ennek a két embernek, mármint az idősebb Kislászlónak és a feleségének az élete. Megismertük az életük munkájának részeként azt, hogy egy házas pár küzdelmekben és tanúságokban gazdag életutat járt be, ennek fő mondani valóját és mának is szóló üzenetét Madách Imre örökérvényű gondolatával lehet befejezni, ember küzdés bízva vízzel. Még egy utószót is írtam ide az előadásom végére. Kislászló szódássága megszűnése után Alsó-Zsolca szódása egy másik helyi gazdálkodó, Nagy István lett. Ő, amikortól már újból lehetett, ez már a szocialista rendszerben volt, és lehet kisipari engedélyt váltani, ő ezt kiváltotta. Műhelyét a saját telkén rendezte be, és ő is személyesen állította elő a szódát. A gép, amelyen dolgozott, valószínű, hogy a Kislászlóé volt, de ezt nem tudtam bizonyítani. Érdeklődtem utána különböző helyeken, de nem tudtam kideríteni.
Az volt.
Örülök neki. Köszönöm a megerősítést. Igen. Nagy Istvánnak a forgalmazásban a falusi fogyasztás bővülésén túl kezére játszott az a szerencse, hogy a helyi beton- és vasbetonipari művek dolgozói részére tőle szerezték be a szódavizet védőitalnak. Ez naponta jelentős mennyiség volt, és legalább 10 éven át tartott. Forgalmazott a helyi lakosságnak és a boltoknak is. Az üzem termelésének megszűnésével Alsó Zsolcán a szódagyártás már legalább 40 éve megszűnt. Azóta az igényeket kiszállítással oldják meg, legidősebb Alsó Zsolcaiaknak, ha néha szódavizet isznak, eszükbe jutnak ők. Még a végére hagytam néhány olyan dolgot, aminek a megválaszolásába szeretném, ha a jelenlévők bekapcsolódnának. Hát fröccsöt szóda nélkül nem lehet inni. Most van ásványvíz hozzá, de korábban elképzelhetetlen volt, meg most is szódavízzel az igazi. Férfiak kapásból fogják tudni a választ, de lehet, hogy a hölgyek is, hogy a különböző típusú fröccsök, amiket felsorolok, azok milyen összetételűek. Egy kis fröccs. Tökéletes, ezt szerintem a legtöbben tudják. Nagy fröccs, nagyon jó, ott egy nagyon kedves hölgy mondja, hogy 2 deci bor, 1 deci szóda. Hosszú lépés. 1 deci bor és 2 deci szóda hozzá. Így van. Házmester, nem lehet benne pálinka. Házmester,
3 deci szóda.
Nyerő, bravo. Házi úr, ezt már ritkában halljuk. 4 deci bor, 1 deci szóda. Lakófröccs, 1 deci bor, 4 deci szóda. Krúdi fröccs, ezt nem ajánlom mindenkinek.
1 deci bor, 9 bor.
Nyerő, gyönyörű, ez nagy tapsorban. Az a Krúdi fröccs. Nem véletlen, hogy Krúdi Gyula olyan gyönyörű regényeket tudott írni, amikor beült a kávéházba és kért magának Krúdi fröccset. Sóher fröccs. Így van. Így van. Pont a fordítottja volt. 1 deci bor és 9 szóra. Polgármester.
5 deci bor és semmi szóra.
Lehet így is, csak akkor az mitől fröccs? Lehet lenni, meg lehet, hogy így lehet a legjobban szeretni. 6 deci bor és 4 deci szódavíz. Csatos. 1 liter bor, 1/2 liter szódavíz. Lámpás. 1,5 liter bor és 1/2 liter szóda. És végül, végére hagytam a magyar angolt, ezt mindenki ki fogja találni. 6-3, azaz 6 deci bor és 3 deci szódavíz. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmet.
PMK-s fröccs.
No, hagyj halljuk.
Amikor egy balon szódába 1 liter bor
belőle. Köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Farkas Ferenc helytörténet kutató a zsolcai szódás Kis László életéről beszélt. Az előadás szerkesztett változatát hallották. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok önöknek. A viszont hallásra!